Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9:16-kor a reggeli személy Rozgonyi Zoltán Rozi.
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt kívánok, szervusz! Nem sikerült meghatározni a titulusodat.
De nincs.
Nincsen. Akkor mit keresel itt, ne haragudj?
Bemutattak egy filmet, szerintem azért hívtál, és én abban érintett vagyok. Voltam. Vagyok.
Én is megnéztem minap a Kék Pelikán című filmet, ugye itt arról van szó, és be kell vallanom, hogy ez az egész vasúti jegyhamisítás ügy, ez nekem mellettem teljesen elment.
De miért?
Próbálom így keresni azokat.
Gazdag voltál?
Nem, sosem voltam gazdag, tehát majd mindjárt elmondom, hogy szerintem miért mehetett el mellettem. Ugye 90-ről beszélünk, amikor elindult
ez? Hát a fiú 90-ben, nem, amikor én hazajöttem Amerikába, az voltam egy évet, azon 91, és megismerkedtem avval, aki átadta ezt a tudást, azon 92, amikor én beszálltam. De a filmben az derült ki, hogy 90-ben ők már csinálták.
Mert hogy, hát nem, hát 92 éppen azt hiszem, hogy hosszú idő után sikerült életben maradnom, azt hiszem, hogy az volt a program, és aztán hirtelen valahogy más lett a fontos, szerintem sokat dolgoztam akkor, és emiatt aztán ez az egész utazásos kimaradt belőlem. Én arra sem emlékeztem, hogy a Moszkva tér című filmben is megjelenik ez a vonatjegyhamisítás, aminek nyilván az az oka, hogy rám akkor a hatást nem gyakorolta a Moszkva tér, mint mondjuk gyakorolta Megáll az idő. Tehát nekem nem volt generációs film a Moszkva tér.
Nekem sem, az már nem a mi generációnk, viszont az a rész, amikor ez a vonat egy előkerül abban a filmben, szerintem azért az megjegyeztető, hogyha valaki ezt látta. Én egyébként az egyik kihallgatásnál meg is kérdeztem a rendőrt, aki nyomozott ez ügyben, és aztán el is kapott, hogy honnan lett tudomásuk erről az egészről hirtelen, csak nem a Moszkva térből, és akkor azt mondja, az mi?
Ja.
És akkor nagyjából elmondtam neki, és akkor már hívta is a törököt. És ebben előtt én hívtam a török felét, hogy meg fogja keresni valószínűleg ez a rendőr. És fel is hívta, megkérdezte, és mondta Feri, hogy dehogy ő nem csinált ilyet, csak tudott róla, és megjelenítette a filmben ezt az akciót.
A Kék Pelikán, az egy dokumentumfilm.
Nagyon szépet mondott a Lévai Balázs. Egész estés animációs dokumentumfilm. Ez az első általag Magyarországon.
Valóban az. Tehát vannak animációra épülő dokumentumfilmszerű jelenetek, talán éppen nekem az jutott az eszembe a Mecseki láthatatlanok, de az 56-os Pécsi ellenállásról szóló film Nagy Sándor rendezte, de az inkább fikciós, annak ellenére, hogy dokumentum szerűen mutatja be az akkor történt eseményeket, és abban is nagyon sok animáció van. Minden esetre ez valóban egy ilyen formabontó film, és erről az egész vonatjegyhamisításról szól. Nekem az volt a fura a filmben, hogy a 27. percig nem bukkant fel benne egyetlen nő sem. Tehát ha én lettem
ki volna... Ki volt az első, akit lepégeztek?
Nem, aki meg akar patani a pasiától, és ki akar...
Ja, tényleg, a fekete lyuk előtt, igen, tudom.
Jó. Szóval, mi volt ez az autó vonatjegyhamisítása?
Utazni akartunk, és aztán egyszer csak szembe jött velem ez a lehetőség, hogy hogyan lehet az Indigóval írt vonatjegyet úgy kimosni, hogy ott egy tiszta felületet kapjál, a megfelelő rubrikák megmaradtak, még a pecsét is megmaradt a csomó esetben, és aztán egy olyan desztinációt írtál föl olyan útvonalon, amit a menetrendből ki lehetett nézni, és akkor el lehetett oda utazni meg vissza.
De
akár első osztályon is.
Hogy jött veled szembe ez?
Dolgoztam egy olyan lányjal, aki tudott erről, aki tudta csinálni is, és elmondta. Így.
Mennyivel volt az bonyolultabb egy recepthamisításnál, amikor az ember szintén Indigóval próbálkozik?
Nem hamisítottam receptet, soha életembe. Hát ugye azért ez egy processz volt. Kivetted, fel kellett melegíteni előtte a domestoszt, rá kellett önteni óvatosan, hogy ne szedje szét a papírt, a sebessége annak a folyadéknak, amire esik. Valameddig benne hagytad, utána lemostad róla a hipót, minél jobban le kellett mosni, hiszen ha benne hagytad, akkor törni fog a papír, és akkor az nem jó, egy pecsételésnél ott a lábakra esik. És aztán a MÁV lépett egyet, és belerakadt egy ilyen reagást, amitől barna lett a papír színe, ha lúgot kapott. Uh-huh. És akkor ezt viszont citromsavval, ezt tanultuk, lehet semleges tenni, és akkor az Olympus fogyás is nagyon elindult a környéken. Tehát, hogy kimostad, kiöblítetted, és sárgat Olympusra megfürdetted a végén.
Ezek szerint te bűnöző voltál?
Igazából igen. Igen. És azt akartam az előbb mondani, hogy engem nagyon sokkolt például, amikor most kiszámoltam, kb. 12 órát voltam a börtönben, vagy fogdában, vagy nem tudom, hogy előzetes a Víg utcában. De én egyáltalán nem készültem fel erre. Tehát nekem nem úgy volt az életemben ez benne. Persze aztán volt, mert a barátaim mindig mondták, hogy figyelem, vagy normális, vagy mit csinálsz. De nem volt benne ez, hogy ez ilyen kriminális dolog. És hogy ennek az lett a vége, ami majdnem lett. És ezért engem nagyon meglepetten ért ez. Egyszerűen így megfogtak két ujjal, és így kivettek az életemből. Még ha arra 12 órá is, bár a fejemben az volt, hogy engem nem szabad elengedni a nyomozás érdeke, és azt mondja, hogy nem mehetek ki innen, mert mindenki...
összebeszélés.
Mindenki fölhívok azonnal, hogy itt, ami mindent tagadjon. Illetve bűnös voltam. Tehát, hogy miért engedni ki? És ez nagyon, ez nyomot hagyott nagyon arra 12 órát, tehát én zakogtam ott tényleg, amikor így néha eszembe jutott, hogy most mi fog történni. Megtudtam ott, hogy 30 nap az első etap, amit a jó ügyvéd majd két hétre tud lecsökkenteni, és amikor mondta nekem ezt Rudi a betörő, azt mondta neki, hogy ember, nekem holnap a gyerekkel kell mennem. Szóval, hogy mire beszélsz? Szóval fura volt, igen, ez nehéz volt, de nem voltam bűnöző a magam személyben.
Hát, mert nagyon sokáig az emberek még az átkosban azt gondolták, vagy az átkos után...
És elhangzik ez a mondat.
Igen. Tehát nekem is egyszer valaki azt mondta, hogy az államtól lopni nem bűn.
Nyilván, most már máson.
De szerintem azért más, és szerintem Magyarország akkor lesz, vagy indul el egy normális irányba, amikor kikopik szép lassan, meghal az a ki fog kopni.
Ki fog, persze. Adózni is elkezdünk majd adózni rendesen.
Én rendesen adózok. És de azt tudom, hogy például a gyerekeim számára elképzelhetetlen az, hogy valamiféle befolyást próbáljanak szerezni, akár tanulmányi előmenetelük, akár szakmai előmenetelükkel kapcsolatban. Tehát, hogy most fölnőtt tényleg egy olyan generáció, ami normálisan fog működni szerintem, biztos, hogy nem kódolt a magyar gógyi, meg az okosság, meg a ravasság, tehát annak szerintem egyszer vége lesz. Vége kell, hogy legyen. Szóval kifehérdik a gazdaság, meg minden.
Édes Istenem, de jó lenne.
Ja, nem? Na, de visszatérve még egy kicsit, és te pénzt is kerestél ezzel, vagy csak... Aha, tehát akkor erre mondják azt, hogy ingyen ülsz.
Nem, az nem igaz, de erről nem akarok beszélni.
Ja, jó.
Tényleg nem akarok beszélni. Mert nem tudom, hogy mennyit, és tényleg nem tudom. Azt tudom, hogyha ez akkor kiderült volna a nyomozati szakaszban. Uh-huh. Azt mondta, Pelle Andi volt az ügyvédem.
Egykori társaság a szabadságjogokért.
És ő azt mondta, hogy volt egy olyan ügyfele, akinek azt hiszem, akkor éppen a Göncárpádnál volt a kegyelmi kérvénye. Egy nyugdíjas bácsi, akinek meghalt a felesége, bejelentette mindenhova kell, hogy ez megtörtént, nyugdíjfolyós itt ez a szamasz. Ennek ellenére utalták az 50 ezeret minden hónapban, és 13-szor átvette, átlépte a 600 ezeres államhatárt, és innentől nem adható felfüggesztett, csak letöltendő kézzel a bácsinak, és mondta, hogy 6 kiló. Azt hamar elértem volna, mondjuk azt a számot.
Aha. Mert mondom tehát, hogy én nem is nagyon hallottam róla, és aztán most, ahogy a műsorra készültem, meg megnéztem a Kék Pelikánt, hívtam fel haverokat, és mondták, hogy hát volt, aki ebben utazott, volt, akinek a haverei utaztak elő, de hogy ez valóban működött, ez ilyen főváros központú projekt volt?
Hát képzeld el, hogy én találkoztam a filmvetítésen egy fiúval, aki az egyik a háromból, akivel a film elindul, és én nem is ismertem azt a srácot. Tehát, hogy fogalmam sem volt, hogy kicsoda.
De nem voltál benne.
A rendőr is, amikor megjött, nagyon-nagyon nagyon-nagyon nagy vehemenciával és odafigyeléssel próbálta csinálni ezt az egészet, mert azt hitte, ezt el is mondta, azt hitte, hogy egy bűnszövetkezetet, szervezetet fogott meg. Nyomdásszal, beszerzővel, elosztóval, mit tudom, hogy épp fel egy ilyen. És amikor az kiderült számára velem kapcsolatban, hogy ez nincs, hanem csak a konyhában tényleg ott bűvözkedünk, akkor már nem is vele történt a kihallgatás, hanem valami segédjével, tudod, valami fiatalabb sráccal.
Gyakornokkal.
Igen. Tehát, hogy ja, ez volt így.
Hogy buktál le?
Sok ember lebukott, rettenetesen elkezdték figyelni a kisalterjedkelő eladásokat, ezek ugyanazok a formátumú jegyek, amiket mi kimostunk, és ezeket vásárolták meg az emberek, amiket mi tiszteltettünk, de ennek volt nyoma, azt névvel vetted, vagy útlevéllel, meg hát ez így hangos volt, hogy milyen francot keresnek Kelebiában, ilyen sokan ennyiszer, meg Szobsturovóba, stb. És akkor elkezdték figyelni, plusz volt egy fiú, aki tőlem kért egy jegyet akkor, és annak az adott egy barátjának, akik a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre jártak, és ilyen konferenciákon vettek részt Nyugat-Európában, és nem kaptak pénzt utazásra, de vagy előadtak, vagy meghallgattak, és ezek így rendesen jártak ki az évek alatt. És ez a fiú elindult, és szabály volt, hogy nem lehet Magyarországon használni, mert azért azt gondoltuk, hogy egy magyar kalauz az azonnal látni fog valamit. És ennek ellenére bement a keletibe, kért egy helyegyet, megkapta, és a pénztárosnél már hívta a rendőröket, hogy akkor a tanányos széken ül egy fiú, azt vegyék le majd Győrben, és le is vették. Ő elmondta, hogy kinek, vagy kitől kapta a jegyet, ő nem ismert engem. Elmentek a lakásjára, őt nem találták Budapesten, csak egy hónap múlva csörgött a telefonjuk, hogy megérkezett Ferihegyre, mert az meg Brazíliában ment madarakat gyűrűzni. Tehát egy ilyen csapat volt, semmi köze nem volt a bűnözéshez, és akkor ő azt mondta nekem, hogy ne haragudjak, hogy felnyomott minden, de hát képek voltak, fényképek, meg mit tudom, én minden. A rendőrség azt talán. És aztán egyszer csak hajnal, és akkor a Pazsmik is fölhívott, hogy az ő egyik ismerőse, aki egyébként ült is egy másfél évet, mert ő tényleg nyomdásszal csináltatta, és ő nem is mondta meg, gondolom, nem vallott, és ezért benne kellett maradnia. Szóval felhívott, hogy ez a srác is megbukott, és akkor azt gondoltam, hogy mindent lepakoltam a kocsiba. Mert azért nem akartam megválni tőle, érzelmileg is kötöttek a dolgok, és lepakoltam a kocsiba, és tudat alatt azért már vártam őket, hogy jönnek. Uh-huh. És egyszer hajnali háromkor megjöttek. Csöngettek, basszáj. És nyitottam ezért kisgatjába, és akkor és bejöttek, és tényleg egy pillanat volt, ahogy a filmben, mert ezt mondjuk a Csáki Lacnak elmeséltem, hát tényleg egy ilyen izé lett, egy hegy lett a szoba közepén, ilyen könyvekből, meg dolgokban. És akkor bevittek, és akkor így.
Szóval a rendszer az úgy működött, azon kedves hallgatóink kedvéért, akik ugye most már ez nem működik, tehát senki ne próbálja, a Domestos is alkalmatlan rá.
Hogy mondjak egy olyat, hogy tényleg borzalom, hogy ez 2001-ben történik, azt hiszem. Uh-huh. És 2008-ban egy barátnőm ment Bécsbe, megvette egyet a Vávnál, és ugyanez volt. Tehát 8 évvel később. És esküszöm, amikor hazajött vele, én nem bírtam magamba, és betettem, hogy mondom ezt az, és megcsináltam. Úgy jöttem, hogy kimostam, aztán összegyűrtük. De hogy 8 évig még utána ezt használták.
Mert a modell az volt, hogy az ember vásárolt Szobsturovóra egy jegyet.
Határátkelő, nemzetközi
átkelő. Határátkelő, azt a, mit tudom én, 20 forintba került nyilván, vagy 25-be, vagy 50-be, azt vitte haza, azt mosta ki Domestosszal, és aztán ráírta, hogy Budapest, Barcelona.
Vagy Marrakesh.
Marrakesh. tehát ameddig vonat megy a világon.
Nem. Azért tovább nem írtuk. Tehát a London, Anglia volt, meg Írország, ilyenek, meg Marrakesh, meg talán Szicília.
Pekingbe emeltem volna?
Hát nem hiszem, hogy ez jó a Transzibériára az valahogy.
Aha.
Nem tudom, az is lehet, hogy igen. Fogam.
És akkor ez úgy működött, mondtad, hogy nagyon sokan lebuktak, ha én is tudtam volna a számodat, és felhívtak volna, bár lehet, hogy akkor már ismertük egymást, hogy Brozi, szeretnék egy kicsit kimenni a napfényes bárhová, akkor azt mondtam, hogy ugorj föl.
Nem, azt mondtam, hogy menjen a nyugatiba, keletibe. A filmből kiderül, hogy ők egy komoly listát és feltérképezést csináltak az a három másik fiú arra vonatkozólag, hogy ki milyen indigót használ, ki kb. Mikor dolgozik, melyik helyszínen, keleti pályadvar, nyugati pályadvar, Vastel, Szentom, iroda itt az András úton. Ugyanis csak a kék pelikán volt kimosható, a fekete nem.
Aha.
És de én megmondtam, hogy menjen le nyugat, én nem tudtam erről például, de menjen le nyugatébe, vegyen egy kis határát, kívült hozzá-vissza, és akkor dobja be a postaládába, írja le, mint akar, hova akar menni, és akkor mondtam, pár nap múlva kész van.
Mert hogy az első jegy, tehát ugye itt volt szó, szükség indigóra, tehát az első az ott maradt a vasutasnál, és a második.
És ez is egy fura dolog, hogy az eredeti példát, igen, amit Gorostollal ír, az ott maradt.
Tehát ha meg van fordítva a rendszer,
hát persze,
akkor sem, ez nem működik.
Na, akkor sincs semmi, igen. Vagy ha csak fekete ezért használsz penikent, akkor sincs.
Azt lehet tudni, hogy ki jött rá erre az okosságra, vagy
nem,
ki találta
ki. Fogalmam sincs.
A filmből tudom, se derül ki.
Nem, mert nem.
De
hát a filmből alatt derül ki, hogy elkezdtek próbálni, igen, dolgozni. Én nem tudom ezt a részét. Azt tudom, hogy nekem az Ákos mondta, Kövés Diákos, nagyon szerettem, és most meghalt meg.
Igen.
Nekem az Ákos mondta, hogy a harmadikos anyag a citromsav és a
harmadikba kirúgtak.
Igen. Szóval én nem tudom, hogy hogyan jött, vagy ki jött rá ebben, erre először fogalmam sincs.
De mindenki ebben ment.
Nagyon sokan, igen.
És akkor ez igazából a nemzetközi vonattársaságnak jutott eszébe, vagy gondoltak rá, vagy egyszerűen csak azt mondták, hogy mi az Istent keres a fél magyar underground értelmiség sturóvóba.
Nem tudom. Ja, persze, meg is buktak, de azért gondolj már bele, hogy sokan utaznak ki jegyekkel. Én volt, hogy elrontottam, és nem mostam ki rendesen, és odaadtam, és úgy tört el a papír, hogy nem eltört, így mutatom ilyen sréjen, hanem ilyen 90 fokos szögekbe érte, valami oknál fogva. Arra is rápecsért, tehát azt bocsánat is visszaadta. Szóval a német, az osztrák, a francia kalauz, most csak mondom ezt az irányt. Tehát ők sem nagyon foglalkoztak ebben, de azt mondja, egy idő után biztos sok lett, meg lehet készültek olyan jegyek, amikről sütött, hogy nem jó. Nem tudom igazából, hogy indult el, de elkezdte figyelni a MÁV is a jegyeladásokat, a kisateret kerülő vonatkozókat, elkezdte figyelni azt is, hogy mi történik ezekkel a dolgokkal, esetleg kérte a MÁV-tól információt, vagy a külföldiektől, de egyre közelebb kerültek egyébként a felhasználókhoz is, meg a készítőkhoz is. Ezáltal, tudom, ez egy évvel lefolyás alatt megvolt.
Mert hogy volt, és ez a filmből derül ki, egy Bohóc nevű kalauz.
Én erről nem tudtam.
Arról te nem tudtál. Hát, tehát nem. Neked sosem volt problémád nemzetközi viszonylatban utazások során kalauzokkal. Tehát a lebukás az rendőrségi nyomozás eredménye volt, illetve hát valaki felnyomott, vagy lefényképezett.
Ja, igen, de a lebukás azért, most amit én elmondtam az előbb, az egy ilyen fegyelmezetlenségből fakadt, hiszen Magyarországon akarta használni ez a fiú.
Ha ez nincs,
jó, lehet, hogy két évvel azelőtt ugye ezt megcsinálja, akkor ez nincsen, mert nem volt benne tudatában akár a hely egy foglalón hölgynek sem, hogy ilyen létezik, hanem akkor még nem tudta kell, akkor lehet, hogy nem lett volna feltűnő, de akkor abban a helyzetben, abban az időpontban ez kivert a biztosítékot, és rövidre zárta a kör.
Te sokat utaztál?
Voltam, igen, utaztam sokat. Nem olyan nagyon sokat, volt saját dolgom, gyerekem voltam, vagy gyerekem volt akkor, és de azért utaztunk, igen.
Uh-huh. Tehát amikor eszedbe jutott az, hogy hétvégén mit csináljál,
nem, akkor nem, két, kicsit azért előre.
Vagy az van, hogy kimegyek a katlanba.
De sokat
az,
voltunk Franciaországban, meg Angliában, én például Skandinávban nem voltam, az annyira bánom. Jajkem.
És aztán végül is téged elítéltek, tehát most gyakorlatilag bármit mondhatsz, mert ugyan azért a bűncselekményért kétszer nem lehet az ember bíróság erre állítani, azt hiszem.
Nem félek, hát tőlem elévült minden.
Aha. És hamisítás volt a vád ellened?
Hamisítás? Magánokirat.
Magánokirat hamisítás?
De nem egyszerű, hanem... Szóval az van, hogy az fontos rész, amikor mondta a rendőr a fogdából kihozott, és mondta, hogy kihallgat, és mikor mentünk fel a lépcsőn, akkor az így oda böffentett, hogy ha bevallom, akkor hazenged. Ez 10 órával volt később, hogy bevittek. És akkor én már a síráson meg minden átmentem, és nagyon...
Tényleg ennyire megnyomott?
Hát ott ültem, és így folytak a könnyeim. Jó, hallottam a srácokat énekelni tényleg a fürdőszobából, vagy mi az a zuhányzó helyiségből, és arra gondoltam, elképzeltem őket fizikailag, hogy nézhetnek ki. amit mondtak, azt hallottam meg, hogy énekeltek, és arra gondoltam, hogy nekem itt nincs helyem. Tehát, hogy nem fog tudni jól működni egy ilyen helyzetben.
Ez volt az első ilyen kontaktusod, vagy, igen. Vagy tehát korábban...
Egyszer a Láncidon elkaptak már egyszer, hogy 15-ön akkor, de...
akkor is megpofaszhattak volna.
De nem vittek be ott senkit, ott csak pofaszgattak.
Hát a Lánciddi csatánál volt, akit szerintem bevittek.
Jó, de az nem én voltam, hanem azok a nagyok voltak.
Kerényi Gyuri, meg, a, meg a, az ördögi rojtalán. Az ördögi rojtalán meg.
Én csak ezért voltam ott egy sima ember. És aztán, amikor bejöttek ott a rendőrségen Vácra, én Vác vagyok, hogy mi is volt ott pontosan a csatán, a Láncidon, akkor nekem nem volt olyan érzésem, hogy ott maradni fogok, vagy már csak biztos be akartak szervezni, vagy valami.
És amikor azt mondta, hogy ha mindent bevallasz, akkor kienged, akkor azt mondtad, hogy oké.
Okay. Hát akkor volt még másfél elmeletnyi időm átgondolni, hogy mit jelentett ez a mondat. Mi az, hogy bevallok egyet, és bevallok, akkor érted. Hát akkor bűnös vagyok. Mondja, találtak egy csomót öreg a könyveit között, meg minden, tehát biztos, hogy oké, jó. Hú, na jó, de mennyit tudhat? Hogy fogom ezt megtudni? És akkor én engedtem kicsit beszélni, meg nyilván elmondtam azt, mert azt megkérdezte. És kérdezte, te mit csinált? Ja, elmondom, akkor meglátogattam a barátnőmet Angliába, együtt jöttünk hozzá. Igen, és... és akkor elmondtam egy csomó mindent, hogy én mit csináltam. Aha. Ebből a jeggyel. És akkor elkezdtek gyűlni a strigulák a nevem mellett, és akkor mentünk tovább, és akkor elkezdtem olyan embereketről elmondani, akik mondjuk a barátaim. Mert azt tudtam, hogy azok egyrészt nem is utaztak el vele, másrészt pedig őket tudom értesíteni akármilyen módon is, hogy itt ez erre készülnek.
Hát kivéve akkor, ha téged bent tartanak,
őket megösszedik. Az ügyvédem, majd akkor értesítettem.
Igen?
Hát nem.
Nem tudom.
Gondoltam én, hogy bejön az ügyvédem, akkor hogy is lesz valaki, meg lehet telefonálni, akkor is, akkor majd megmondom, hogy ezeket hívja fel, az kész. És én nem tudom, ennek ellenére nem tudom, hogy miért engedett haza. Mert tényleg azt csináltam, amit csináltam, mert fölírtam mindenkit. És ez egy nagyon fontos része ennek a bűncselekménynek idezőbe rakom, hogy egyfelé mutatta a felhasználó, és a fogyasztó, és a dealer felhasználó, és a készítő érdeke. Ugyanis, mint kiderült, nagyon sok ilyen jegyem, dollárom, CIA igazolványom lehet ott hamisítva, büntetlenül, ha nem használom föl őket, és nem értek tévedésbe senkit, hogy ez igazi, és ezért nekem valami jár. Akár utazás, akár egy falat kenyér, bármi.
Tehát ha megtalálnak nálam valamit, de nem tudják bizonyítani, hogy én ezzel a rendőrigazolvánnyal leszereltem a gyorshajtásért engem elkapó rendőrt.
Igen. Akkor nincs bűncselekmény.
Akkor nincs bűncselekmény.
Vagyis, figyelj, szóba kerültél, föl fognak keresni, lehet, mondd azt, hogy nem voltál, sehol nem utaztál ebben egyen, akkor elkezdtek nem pecsételni az útlevelekben. Akkoriban könyörögni kellett egy izéért, egy osztrák-német pecsétért, hogy adjon az nem adott, és visszatérve, ha ők azt mondták, hogy nem utaztak, hülye ez? Hát miért mondja azt, hogy utaztam? Nem, no. Ja, az mindig részeg volt. A Roland például ezt mondta a barátom, a kihallgatás, hogy tök részeg voltam az időben, ezt maguk szerint.
Be voltam állva.
És akkor egyszerűen elkezdtek fogyni a strigulák, tudod, úgy mellőlem, mert nem vallotta be.
Aha.
És akkor, hogy bizonyítsa? Az elvéletnyitok úgy bizonyíthatta volna, hogy egy kicsit okosabbak, hogy felhív egy MÁV specialistát, aki tudja, hogy egy ilyen vonat hogy megy, mi az eljárás egy átszállásnál, egy csatornánál, egy kompravárásnál, és akkor elmondták volna nekik, hogyha Belgiumból, meg a Franciaországból Anglia felé mész, akkor egy A4-esre lefénymásolják az útleveledet, meg ezt a jegyet.
Aha.
Aminek a száma, ha visszakeresik, egy szoftúróval, hogy ezt a nyátszót fog mutatni,
akkor már egy jegy.
És ezt mind összegyűjtette volna, ezt gondolom.
Hát nem volt még akkor komputerizálva a rendszer.
Ezért volt fénymásolva minden papíron.
Jó, de nem tudtad összevetni tehát, hogy...
Hát oda kell gondolom volna menni.
Azt nem volt adatbázis.
Ne, nyilván nem volt, de hát hogyha azt elmondják neked nyomozóként, hogy ott abban a raktárban, ott Ostendébe, ott, ha neki is szokott állsz, akkor biztos elmész is keresel. És én ezeket tudom, ezeket az eseményeket, ahol tényleg bizonyíthatóan, kétségbevonhatatlanul az útlevél és a jegy együtt volt valószínű veled.
Aha.
És mivel ez nem volt meg a számára, ezért csak azok a jegyek maradtak, amiket én bevallottam, hogy igenis elutaztam. És erre az ügyesség összesen 120 ezer forintos pénzbírságot kért.
2001-ben. Hát a kigazdálkodható.
És erre is kértem.
Vagy ezért részletfizetési kedvezményben. Meg az összes ja. többi. Sok ember bukott meg?
Nem. Senki nem volt. Ketten voltunk a tárgyaláson. A fiú, akit elkaptak Győrben, aki igen. még is használta ezt a ügyet Magyarországon, meg én.
Amit nem lett volna szabad?
Igen, meg én. Senkit. Azt a srácot, aki kettőnk között állt, aki vitte neki, azt se bántották. Senkit nem bántottak.
Azt nem tudom, hogy a rendőrség volt ennyire jó fej, vagy annyira nem érezték a társadalmi veszélyességét, vagy súlyosságát ennek a bűncselekménynek, vagy nem volt rá kapacitásuk. Jobb dolguk volt 2001-ben.
Elhalt, és a méretét tekintve is csökkent ez az egész mindenki szemében. Annak idején, mielőtt még jöttek volna a rendőrök, hozzám 6 milliárd forintos kár van a MÁV-nak a vonatjegyhamisítás. Ez egy Origo cikknek a címe volt, vagy valami. Akkor még a másik Origo volt, ugye. És ezek azt gondolták, hogy tényleg ez van. De hogyha belegondolok, ez demagógdom lesz, de mégis így van. Ezek az emberek sosem utaztak volna vonattal 80 rongyért Párizsba, mert amikor 45 ezer volt a jegy,
igen, nem
vagy
volt
a repülőjegy, érted? Tehát, hogy meg nem volt pénz, tehát nem mentek volna. Ha így mentek, ahogy mentek, hogy rajtam keresztül, akkor viszont, ha még ilyen picit is, de képeztek bevételt a kis határa átkelőkből. Érted?
Ja.
Jó, hülye dumon, de mégis ez van. A vonat meg tényleg ment volna nélkülük is, tehát vagy attól függetlenül, hogy rajta vannak, vagy nincs. És igazából kár nem nagyon keletkezett nekik, mondom demagógdum, de mégis. És ebből fakadóan nem volt bűnszervezet, akkor rájöttek. Elhalt. Mondom, csak a segédjét küldte be utána már hozzám a kihallgatásokra, és már nem érdekelt senkit. Az volt egy fontos céljuk szerintem, hogy befejeződjön. És azt mondjuk elértek.
Aha, hát vége lett a dolog.
Igen.
Jó. És aztán te gondolom, jó útra tértél, és aztán semmi ilyesmi.
Na, addig sem éreztem magam rossz. Igen, de most már azért más a viszonyom a törvényszegéssel. Teljesen más a viszonyom. Például régebben simán mentem volna jogosítvány nélkül kis motor, vagy olyan nagyobb motorral, nem nagyon nagyal, de mit tudom, ami hasonlít egy ilyen segédmotorra, és aztán egyszerűen most már nem csinálnám meg, mert sokkal nagyobbat vesztesz, sajnos, mint amit hoz.
Aztán, csak azért beszéljünk róla, mert hogy van ez a produkció, de visszatérve még egy kicsit rád. Mikor voltál utoljára a rádió stúdióban?
Nem is tudom, régen. Régen voltam. Egyszer csinálta a Győri Csilla meg a Caván egy ilyen interjút velem a Tilosban, és ez már azután volt, hogy már nem jártam a Color Lokálba, tehát biztos egy 6 éve.
És akkor, amikor végre lett, azért azt lehet tudni rólad, hogy te nagyon sokáig mindenféle vendéglátóipari egységeket működtettél a városban. Hányat is?
Hát a Korvintető volt a köztudottabb, meg a 400, de előtte csináltunk egy Csalak nevű helyet, ami még a legelső kis kocsmánk volt a Klauzár téren, annak volt egy Sarkert nevű Margit szigeti nyári helye, az nagyon szuper volt, aztán azt szerettem. aztán a Korvintető, ugye, és akkor a 400 volt, és akkor így maradt. Ennyi, ezek. Gózdumanó.
Megváltozott az éjszaka élet ahhoz az éjszaka élethez képest, amiben még te ügyködtél? Vagy nem, most már nem ismered?
Nem ismerem már az igazság, ezt részt nem is izgatom nagyon, de nekem van egy ilyen képem erről a 7. kerületről, amikor a legmagasabbra hágott ott a vándorlás, és amikor megjelentek a prostituáltak, és megjelentek a kábítószerárusok, de nagy tömegben. Uh-huh. Szóval, hogy én ott azt befejeztem, azt gondoltam, szóval ott nem nagyon jártunk utána, mert megmondom őszintén, valahogy így nem tetszett ez az egész közeg, és aztán a Covid ennek véget vetett, és most már kicsit más, bár most meg már nagyon ritkán megyek. Nem tudom, hogy mik vannak a háttérben, ki hogy intézi a dolgokat. Hivatalosan feljövott egy közös ismerősünk, nem olyan régen veled közös, hogy megkérdezze, hogy kit kell megkeresni a 7. kerületben ahhoz, hogy. És akkor mondott valamit, és mondtam, hogy én nem tudom, egyszerűen én nem kerestem senkit se régen sem most se. Tehát nem tudom, hogy működnek igazából a dolgok a mélyen, hogyha ezt kérdezed.
De a 2000-es években, amikor te ebben foglalkoztál, akkor egyszerű volt kocsmát nyitni?
Aztán egyszer csak egyszerű lett, amikor működési engedélye lett ez a fura törvény, hogy csak utólag kell meg bemutatni. Meg akkor még, nem tudom, 20 évvel ezelőtt volt, és akkor volt ambíció, vagy több, vagy ilyenek, és akkor úgy szerettem ezt csinálni egyébként, létrehozni.
De akkor már volt ez a külföldről ide érkező kocsmaturizmus? Tehát a részeg angolok?
Hát a 400 volt az első valami ott a 7. kerületben, annak a részén, ott a Kazinc utcánál, és ez 2010-ben nyílt, és akkor nem voltak még kocsmaturisták, de vagyis, hát utána jött, akkoriban jött ez a törvénybe, a munka, vagy a működési engedély könnyítése kapcsolatban, ami hatalmas nagy bumot csinált a vendéglátóhelyek nyitásával kapcsolatos ügyintézésben rettenetesen megkönnyítette a dolgokat. Egyébként nem értem, hogy miért kellett ezt csinálni, mert egy csomó szabálytalanságot is magába hordott a rendszer. Aha. De mindig, de easy volt. És akkor elindultak a vendéglátóhelyek ott a 7. kerületben, és erre megjöttek a turisták, ez gondolom kronológiailag így volt. És akkor mi nem voltak, amikor mi elkezdtük, de hogy nem is tudom, mikor volt az első ilyen. 3 évvel, 4 évvel később.
Akkor, amikor ti csináltátok, akkor még mondjam, könnyebb volt a működés, tehát nem volt akkor a lakossági ellenállás hiszti. Igen?
A sarkpresszó, az például leginkább azért ment, azért hagytuk el egy idő után, mert egyszerűen a lakók, de már az elejétől fog, még meg sem nyitottunk, onnantól kezdve támadták a helyet. Egyébként jogos, azt kell mondjam. Egy picit. Tehát, hogy biztos lehetett csomó mindent csinálni ott a kerületnek a lakosaival, meg ebből a Vigalmi negyed, de hogy azt hogy lehetne összehozni, majd pár ötletemre, de igen, azért nem könnyű úgy élni, biztos, hogy alattad egy ürület van. Én például volt egy 7. kerületi polgármester Szabó Zoltán, talán szocialista. Uh-huh. Szerették az emberek nagyon. És ő abban a házban lakott, vagy lakik, nem tudom, amelyikben nekem is van egy lakásom, a Dobutca 20-ban. Ami a Holló Dobutca sarok, meg a Síp utca sat érkezik meg, és hát tudod, mi van ott? Ilyen diszkó, vagy mi a fene, meg étterem egymás után. Igen. Hát tényleg rendes, ott azért meg kell fogadni, kell, nem tudom, 1000-2000 embert egy este, meg el is kell tudni őket engedni onnan. Tehát az egy komoly, komoly embermennyiség, nagyon nagy hanggal. És én ezt nem bírnám, én megőrülnek ettől például. Valahogy nekem szerencsém volt, a lakásaim mindig ilyen belső udvarakra néztek, kertekre valahogy, és én ebből kimaradtam, de szerintem azért nehéz lehet így élni, hogy ez van lent.
Jól látom, hogy azok, akik elkezdték ezt az egész független kocsmákat csinálni, Tilos az Át, meg a Dársánt és környékét, még mielőtt megkezdődött volna az egész buli negyedes történet, azok már így kiszálltak, elengedték? Vagy
én nem tudom, mi a Dársán története. Fogalma sincs, hogy az tulajdonost váltotta, vagy nem. A Tilos az Át, azt tudom. Hát szerintem ez egy normális dolog, hogy valaki idősödik, vagy eltelnek évek egy bizonyos ilyen dologban, és akkor vagy másképpen vagy benne, vagy nem vagy benne. Nem?
Nem tudom.
De én azt hiszem, hogy inkább csomó ember csak fejlődik, vagy csomó ember fejlődik. Tehát az azt jelenti számomra a fejlődés most, hogy nő az üzletei száma, ami nem akvetlenül rossz, hogyha ezek természetes módon vannak megkapva, tehát hogy azért kapja meg, mert jó benne, és tudja, hogy mit fog csinálni, és nem pedig valami mutyától. De én azt látom, hogy a 7. kerületben van egy pár ilyen vállalkozó, akinek van több helye. Uh-huh. Ami így jön magában, nem biztos, hogy rossz. Nem tudom, mi van a háttérben, hogy ezeket hogy szerezték például, de.
Ha rád bíznának, vagy megkeresnének, mint egykori vendéglátóst, hogy adjál tanácsokat akár a buli negyed működéséhez, vagy akár más buli negyed kialakításához, akkor tudnál mondani bármi értelmeset?
Nagyon nagyban nem tudnék ilyen nagyba gondolkodni, mert azért nagyon nem bonyolult az agyam, hogy ezeket mind értse, de van egy-két történetem, hogy szívesen elmondanék, vagy elmondtam már ott. De nehéz a politikai hatalommal szemben, meg a pénzzel szembe menni azért. Azt se lássuk be, rettenetesen nehéz, és azért főként ezek motiválnak mindenkit.
Mert hihetetlen pénzek vannak benne?
Azért van. Hát azért marha sok ember oda érkezik. Azért gondolj bele, hogy hány ezer millió turista érkezik. nem mondom, hogy csak ide, de hát nyilván lecsapódik ott is egy csomó, és ezek ott hagyják a vacsorra, meg a piára elrendesen.
Mert azon gondolkoztam, hogy nyilván a hetedik kerület az elviselhetetlen, tehát hogy ott élni azért nagyon nehéz. Azt most nem tudom, hogy például mi a helyzet a Bartók Béla úton, tehát ahol megindult egy ilyen művész kávéház.
Igen, na, de ez egy más minőségű szórakozás a művész kávéház, ami évfélkor egykor bezel, mint a klub, ami 6-6-kor, hajnali 3-kor, hát nem azok az emberek mennek oda, mint a hetedik kerületbe. Tehát, hogy a közönséget is sokkal könnyebb szerintem ott koordinálni. Meg hát nem annyira sűrű a Bartók Béla, az normális, az jó, nem?
Nem voltam még arra felé mostanában. Arról beszélgettünk itt ma reggel, és hallgattam egy podcastot a filmrendezőjével, aki azt mondta, hogy ez az egész vonat, hogy hamisítás, ez csak egy része a 90-es évek magyar történéseinek. De hogy az egy olyan izgalmas időszaka volt az országnak, ami tele van ilyen apróságokkal, amik igazából nincsenek feldolgozva, de mindenféleképpen.
De mi van még ilyen?
Hát én ezen gondolkodtam, hogy mik lehetnek azok a... Hát,
biztos van.
Hát nyilván nem a gázöngyújtó szelepelés, hanem ez az egész vállalkozóipar, ahogy elindult. De csak így keresem ezeket a pontokat.
Nem tudom. Biztos, hogy van egy csomó minden, amit fel lehetne dolgozni. Nekem ebben a filmben egyébként a humorán kívül, meg a képvilágán kívül nagyon szerettem az átkötéseket, ahogy átmentünk egyik témából a másikba. De jó, hogy megmutatja ezt is ebből a világból.
De ugye azt lehet a filmmel kapcsolatban tudni, hogy volt egy újsághirdetés, jó napot kívánok, akik tudja ezért Kék Pelikán nevet, az esetleg jelentkezzen.
Ne.
És aztán mit nem?
Nem így volt.
Ha nem.
A film?
Uh-huh.
Hát úgy, hogy a Csáki Laci a MAFS-nak volt a tagja, vagy ott dolgozott sokat, Magyar Független Film, Videós Filmszövetség, vagy mi a nevük, uh-huh. Cabán Gyuri Csillapárosék, és ők a Podnanyck utcában a Tilos Rádió stúdió mellett béreltek irodát.
Ja, igen, ez nagyon sokáig a Pergőképeknek is ott volt a szerkesztősége, az volt az Amatőr Filmesek lapja, ott a régi Ludas László utcában, akkor még Rudasnak hívták a Podmanickit.
Igen.
Vagy egy ideig még akkor Rudasnak
hívták. Igen, és akkor ott volt ez a stúdió, meg az irodájuk, és akkor ott nagy nyüzsgés volt, projekteket csináltak, kiadták a Pergőképeket, megbeszélték, gondolom, hogy milyen cikkek legyen, stb. És akkor óvatatlanul volt eljárás, és akkor a Csáki Lacival megismerkedtünk. Nem tudom, nem emlékszem, hogy használta egyet, vagy nem. És most mondta tegnap előtt azon a fogadáson, hogy neki az egyik ilyen producer szólt, producer ismerősünk, hogy Laci, ez egy jó dolog, ez a vonatjátszott, miért kell ebből a filmet?
Uh-huh.
És akkor nyomta őt, és akkor elkezdte. Már utána, miután megbuktunk. Elkezdte csinálni, innen az ismeretség.
Olyan rége óta kelteződik a
18.
Fi? Igen?
18 éves. Én térdre esik, és olyan mély tisztelettel hajlongok a Csáki Laci előtt, hogy ezt nem engedte el, és vitte magával. Gondolom, támogatási problémák hegyét küzdötte le. Úgyhogy egy nagyon nagy produktum ez. Tőle.
De hát én azt hallottam, vagy azt olvastam, hogy feladtak azért egy hirdetést, és esetleg jelentkezzenek azok, akik ebben a dologban érintettek voltak, de lehet, hogy ez már csak...
És simán lehet, hogy ez megtörtént. Én nem találkoztam ebben a hirdetéssel, de meg lehetett.
Örömmel vállaltad, vagy szívesen tehát?
Nagyon, abszolút, abszolút. Most, amikor mentem, vagy kiderült, hogy lesz az a bemutató, és majd biztos ki kell menni, ez a színpadra szerepelni kell, meg egyáltalán azért én nem Nobel-díjat kaptam, hanem bűnöztem egy
kicsit. 120 fontos büntetést.
Rendesen bűnöztem, annak ellenére, hogy nagyon sok örömet okozhattam ezzel egy csomó embernek, blablabla, mégis elloptam dolgokat, de akkor mégiscsak. De én örülök, hogy kész lett ez a film, mert egy csomó embernek viszont így mesél arról, hogy milyen lehetett, illetve nem láttam a filmből egy kockát sem előtte. És amikor ott leültünk a nézetéren, akkor a Laci, a Csáki Laci pont ott ment el mellettünk, és köszöntünk egymásnak, és azt mondta, hogy úristen, ugye láttad már? És mondom, nem még. És elfehéredett, és azt mondja, hogy ne haragudj. Én nagyon félt, hogy valaki hogy megbent minket valahogy, hogy kezeli a hangunkat, vagy bármit, vagy ami ezt történtett mögénk tesz, de nem, engem nem bántott meg, sőt, én örültem, hogy ilyen vicces produkcióba lettem ezt.
Mert hogy te a saját hangoddal szerepelsz.
Mindenki jól van.
Hát kivéve azok, akik már nem élnek.
Nem, ő is.
Igen?
Igen, mert az Ákosról még 17 előtt, nem tudom, azt hiszem, 17-ben vettük fel a hangot, talán előtte egy éve halt meg az Ákos, de a hangfelvétel az az Ányi Tominak a stúdiójában készült profi körülmények között. Az Ákossal meg szerintem diktafonozott a Csáki Laci. Uh-huh. De meg volt az Ákos.
Tehát mindenki az eredeti hangjában.
És hallani is, hogy olyan furán beszél már, tudod, olyan, mint a robot, egy kicsit elharapja dolgokat, mert akkor a betegségem ezért érződött rajta.
Azt írja az egyik hallgató a Viberen, hogy ugye beszéltünk arról, hogy mik voltak még ezek a dolgok, amik esetleg így feldolgozásra érdemesek az elmúlt időszakból vagy korszakokból. Kijátszások még a 80-as évek elején, ingyenes külföldre telefonálás, gyengélkedő.
Jó, igen. Az igaz. Az is volt, azt szerettem.
Aztán gyengélkedő utcai telefonfülkéből, amelyeknél könnyen fennakadt vagy fenn lehetett tartani a bedobott pénzt. Hát ez a klasszikus madzagos 20-as.
Igen, de ti ennél profiban csináltuk. Kicsit meg kellett bontani a szigetelést a kábelen, ami följött a telefonfülkéből.
Na várjál, én ezt vagy láttam, vagy...
És rácsipeszelted? Egy telefon kellett, ami tudod...
Amit a matávosok használtak.
Igen, olyasmi, amiben lehetett üzenni, tárcsázni.
Telefon kagylóba bele igen. Volt építve egy ilyen tárcsát.
De le lehetett vinni egy üzenet, és egy nagyot csörgösset, az is működött volna. Csak össze kellett őket ugye kötni, és abban a pillanatban, ahogy ezt rácsiptetted, akkor ott már vonal volt. 001, és akkor
az az Egyesült
Államok. Tudom, azért nem sokat telefonáltunk oda, mert az akkor jött nekem, amikor az összes barátom így egymás után így elment fél évre. Uh-huh. Aztán én is elmentem fél évre, akkor nekem telefonáltak, tehát, hogy főleg az Egyesült Államokat hívtuk, emlékszem.
Arra emlékszem, hogy a 80-as években gyakran voltak olyan telefonok, amikről elterjedt a városba, hogy ingyen lehet róla telefonálni. És aztán egyik ilyen régi, addig Jomik Kádár jel című műsorban talán került egyszer szóba ez a madzagos 20-as, illetve a külföldre telefonás, és valaki azt mondta, hogy ez az állambiztonság által fenntartott telefonok voltak. Tehát, hogy ne kelljen iszonyatosan sok telefont lehallgatni, hiszen technika az nem volt rá biztosítva. Egyszerűbb volt egy telefonfülkéről elterjeszteni azt, hogy ingyen tudsz vele telefonálni Münchenbe, Londonba, Párizsba, bárhová. Sorba álltak az emberek a telefonfülkénél. Azt az egyet kellett folyamatosan lehallgatni, rögzíteni a beszélgetéseket, és akkor...
Mert okos. Okos húzás.
Ja. Úgyhogy... Na, jaj! Lassan végére érünk a műsornak. Visszatérve még egy gondolat erejéig a filmre. Neked azért, tehát, hogy semmi bajod nem volt a produkcióval.
Nem, imádom. Szerettem. A lányommal néztük meg, aki végigszagolta ezt a pár évet domestoszilag.
Te jó Isten, bocsánat. Ez,
hát apjában benne van, hogy apa börtönben.
Igen?
Igen. Utólag persze ezt megtudta, hát elmondtam nekem minden. Meg a barátai is ott voltak, és nagyon jó, és meg a közönség is szerettem, azt láttam. És mondom, nekem nagyon tetszett a filmben a film része is, amikor tényleg átmentünk egyikből a másikba, vagy tudod, voltak ilyen vicces jelenetek, vagy ilyen archívok, szóval színes volt, nagyon szép volt. Szerintem egy jó munka.
Rozi Zoltán, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Klubrádió stúdiójába, ő volt a Reggeli Személy, a Kék Pelikán című filmről beszéltünk, meg a vonati egyhamisításban játszott szerepéről Rozinak. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt, a műsor létrehozásában segítségemre volt Túri Luis, Elmeci János, Balogh Kármen és Zsidai Péter, én Pálinkás Tűcs Róbert voltam. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, legyen kellemes a hétvégéjük, ha kábítószert fogyasztanak, tudják, hol a határ, ne vezessenek részegen, menjenek demonstrálni, give peace a chance, Putyin rohagy meg, véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de...
Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Mi nem így
láttuk. Nem csak ennek, egyiknek sem, ami elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!